Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Rényi András professzorral beszélgetek, mégpedig itt az ELTE művészettörténet tanszék egyik szobájában, ahol András székel, mint professzor, az egyetem professzora. És, de nem itt ezekről a félelmetes vizsgákról, meg ilyenekről fogunk beszélni, hanem egy nagyon izgalmas kiállításról, amely Szőlősi Nagy András hidrológus professzor, illetve felesége Nemes Judit képzőművész gyűjteményéből nyílik Balatonfüreden, és ez egy állandó kiállítás lesz. Szőlősi Nagy Andrásra egyébként pár alkalommal ezelőtt egy dupla interjút csináltunk itt a Gyűjtő című magazin műsorban, úgyhogy ha valaki kíváncsi meghallgatni a mostani beszélgetés előzményeként, akkor ajánlom, hogy tekerjen egy picit vissza a rádió weboldalán ezekre a beszélgetésekre, de most csapjunk a közepébe, és kérdezem Rényi András, hogy hogy érkezett ez a felkérés számára, hogy legyen ő a kurátor ennek a kiállításnak, ami Balatonfüreden nyílik a Szőlősi Nagy gyűjteményből, és akkor hogyan zajlott a munka, hogyan gyűjtötték össze azokat a műtárgyakat, amik majd szerepelnek ezen a kiállításon.
Közös ismerősünk, a kiváló muzeológus Geskő Judit hozott össze bennünket, tulajdonképpen ő értesült. Ő már régóta dolgozik Balatonfüreden a Vasari Villa kvázi tanácsadójaként, és ott, amikor kiderült, hogy a Szőlősi Nagy Nemes gyűjteményt letétbe helyezik a balatonfüredi önkormányzatnál, és hát egy állandó kiállítást terveznek belőle, hát akkor fölmerült, hogy hát szakmai oldalok kigondozná ezt a kiállítást, akkor Judit hozott össze bennünket. Elkezdtünk beszélgetni, és hát elég gyorsan kiderült, hogy vannak közös metszetek. Én nem foglalkozom egyébként azzal a művészettel, amelyel erről ez a gyűjtemény szól. Ez egy úgynevezett konstruktív, konkrét művészeti gyűjtemény, tehát geometrikus abstrakcióra is hívják a művészettörténeti szlengben. Tehát nekem ez nem különösebb kutatási területem, de olyan értelemben mégis testhez álló, mert az egyik terület, amelyre felé most az elmúlt jó pár évben már tájékozódom, az a képek elmélete, a képek antropológiája, ugye itt mi az a kép, mitől kép a kép, és miért van az, hogy az emberi társadalmak nincsenek meg képek nélkül. A kép ugyanolyan elemi velejárója az emberi egzisztenciának, mint a nyelv. És ezért a képeknek ez az antropológiai természete, vagy ennek a kutatása az utóbbi néhány évtizedben nagyon nagy mértékben felerősödött, és ennek a trendnek a következtében kerültem én is vele szemben, ahogy egyébként klasszikus európai művészet történettel az legódivatúbb művészetekkel, Caravaggio, Rembrandt és hasonlókkal szeretem leginkább az időmet tölteni, de azért ez ugye arra mutat rá, hogy még ezeknek a régi mestereknek a műveiben is ugyanezek az antropológiai szabályok érvényesülnek, mint a modernekben. Mert a modern művészetet én úgy fogom föl, és ezt a bizonyos konstruktív, konkrét, absztrakt, geometrikus absztrakt művészetet lehet a leginkább így fölfogni, mint olyan típusú művészi tevékenységet, amely a képzőművészek részéről a képek iránti érdeklődésnek a köszönhetően jön létre. Tehát a képek belső logikának, belső szerkezetének, belső törvényeinek a megismerésére jön létre.
Ez az, amit tanár úr a képek vagy a művészet antropológiájának nevez? Vagy mit értünk ez alatt pontosan?
Hát most itt nem akarok valami nagyon bonyolult és szertágazó dolog, de csak nagyon egyszerűen csak annyit mondanék, tehát még egyszer, tehát, hogy az ember nincs meg képek nélkül. De az, hogy mi a kép, az egy rejtély, majdnem rejtélyes dolog.
Vagy hogy mit nevezünk képnek.
Mert a kép az nem egyszerűen egy bekeretezett műtárgy, amit felakasztunk a múzeum falára. Az amit így módon tekintünk képnek, az már csak egy kései kulturális fejlemény, az európai kultúrában az utolsó néhány évszázadban kialakult különleges, speciális fejlemény. Egyébként a képek, még egyszer mondom, minden társadalomban, a legprimitívebb törzsi társadalomban is játszanak valamilyen szerepet, Persze nem olyan képek, mint amilyeket mi mondjuk a múzeumok falán leginkább szeretünk nézegetni, de azért attól azok még képek, és az, hogy, hogy mitől működik, az nem esztétikai kérdés, nem művészettörténeti kérdés, nem az európai hagyományban kiképződő képelméletnek a kérdése, hanem az egy univerzális emberi probléma, hogy hogyan...
Tehát egy mélyebbről jövő probléma.
Egészen mélyről jön, mert az ember az egyetlen olyan lény a teremtésben, ha szabad ilyen költői szót használnom, az egyetlen ismert lény a világban, aki képeket csinál. Képeket ugyanis csinálni kell, azok a maguktól nem jönnek létre. És a képek arra szolgálnak, hogy az ember szembeállítsa magával azt a világot, amelyben él. Tulajdonképpen a reflexiónak, a tudatosításnak egy eszköze. És hogy ez most bálványkép, vagy tudományos ábra, hogy ez gyerekrajz, vagy legmagasabb művészet, ez ebből a szempontból másodlagos kérdés. Tehát vannak elemi szabályai a képeknek, és ezeknek az elemi szabályoknak a megismerésére ma elég komoly intellektuális erőfeszítéseket látunk szerte a világban. Részben egyébként összefügg a dolog azzal, hogy olyan elképesztő képkultúrában élünk, a képek olyan özönében élünk, olyan elképesztő mennyiségben dől ránk az, amit képnek szoktunk nevezni közönségesen, hogy ha akarnánk, se tudnánk kitérni ezzel a probléma elől. Tehát ha elkezdjük ezt elemezni, akkor na most visszatérnék ez az absztrakt művészethez, tehát az európai művészet történetét én úgy szeretem fölfogni, mint egy folyamatos tudatosodási folyamatnak a történetét, annak a történetét, ahogyan az ember a művészek, a képekkel foglalkozó művészek, a képző művészek, képalkotó művészek tisztában lesznek, kerülnek azzal, hogy mit is csinálnak, amikor képet csinálnak. Ez nem magától értődő. Egész pontosan magától értődőnek látszik, de valójában nem az, és a művészek rájönnek erre, hogy ez nem az, és ennek kialakul egy nagyon mély, elmélyült, alapos, aprólékos kultúrája. A képeknek van egy kultúrtörténetek, a képek gyártásának, a képek csinálásának van egy nagy története, és a művészet történetének ennek az a része, amelyben a leginkább a képek csinálásának az intellektuális oldala, a képek rendszerének a megértése kerül előtérbe. Az, amit modern absztrakciónak nevezünk, az tulajdonképpen arról szól, hogy a képekről úgy is lehet gondolkodni, nem csak azt kérdezzük, hogy mit ábrázol, mert az a legközönségesebb kérdés egy képpel kapcsolatban, hanem olyan dologra is rákérdezünk, hogy mitől kép egy kép, mondjuk, hogy mitől, most nem akarok mélyen belemenni, van ilyen kedvenc hasonlatom, amiben a leginkább el tudom magyarázni, akár itt a hallgatóimnak is, hogy mi a különbség a festő művészete és a szobafestő év között. Mind a ketten ugye ecsettel, festékkel valamilyen sík felületet bemázolnak. Mi a különbség? De az alapvető különbség az az, hogy a szobafestő az nem képet fest. Az fest, és mindent, látszik, mindent ugyanúgy csinál, mint a képzőművész festő, de nem képet fest. Mert azon a falon, amit a szobafestő fest, nem szeretjük, ha bármi megjelenik. És ha valami megjelenik a falon, akkor visszahívjuk a szobafestőt, mert az egy hiba, és azt takarítsa el. A képek azonban olyan típusú emberi tárgyak, amin valaminek meg kell jelennie. Azért jön létre, hogy valami megjelenjen rajta. Ez a valami, ami megjelenik rajta, ez egy arc, egy figura, egy táj, vagy egy absztrakt ábra, az mellékes abból a szempontból, hogy megjelent rajta, és ha már megjelent rajta, akkor elkezd működni benne a képeknek a dialektikája. És ezért a képeknek ez a legelemibb dialektika, hogy valami megjelenik, az azt jelenti, hogy valami úgy jelenik meg, hogy rögtön el kell, hogy különüljön valamitől, amihez képest megjelenik. Ugye nincs kép, amelyeknek ne volna háttere. Bármi, ami megjelenik, azáltal, hogy megjelenik, hirtelen létrehozza a saját hátterét is. Vagyis nem lehet a képet úgy elképzelni, hogy van csak az valami megjelenik rajta, hanem rögtön hozzá kell érteni, bele tartozik a kép logikájába, hogy olyas valami előtt jelenik meg, amelyik ő nem ő maga. És minden ilyen, most ebből aztán egy csomó dolog következik, most nem tudok végigragazni, csak azt akarom ezzel mondani, hogy ilyen típusú problémákról van szó, amik a képnek a természetét, a képek működésének a természetét írják le. És erről a modern művészet nagyon-nagyon sokat tudtak. Szóval olyan művészek, mint mint Paul Klee, vagy Vasily Kandinsky, vagy Piet Mondrian. Ezek a művészek nagyon-nagyon sokat foglalkoztak, gondolkodtak, agyaltak, és hát csinálták. Mert aki csinálja, az...
Rájön.
Hát hogy, de sokkal inkább, ha arra fókuszál, sokkal inkább rájön arra, hogy valójában mit csinál, mint az, aki csak úgy nézi, és azt hiszi, hogy ezek olyan természetes módon vannak ott. Na most, a kiállítás, amikor a kiállítást elkezdtük tervezni, akkor az egyik probléma az pont az volt, hogy hogyan lehet egy ilyen, ugye ez egy nagyon gazdag gyűjtemény, ha jól tudom, nem tudom, az egész pontosan nem tudom, mert nincsen teljes mértékben még katalogizálva, de ez 2000 fölötti darabszámot jelent, tehát igen, tetemes méretű gyűjteményről van szó, hogy hogyan lehet egy ilyen gyűjteményből egy olyan metszetet készíteni, ami a nagy közönség számára is élvezetes. Egy kiállításnak, azt tudni kell, hogy egy kiállításnak van egy sajátlagos dramaturgiai funkciója is. Nem csak abból áll, hogy földobáljuk a képeket a falra, hanem a kiállításnak van egy kell, hogy legyen úgy szólták, van egy narratívája. Egy valami gondolati szál, vagy valami, amire föl van fűzve, vagy lassan, amivel sorrendje, csoportosítása, elrendezése, valamilyen belátható logikát követ.
És csinálja ez a varázslatos és furcsa szakma, amit úgy hívnak, hogy kurátor, és soha senki nem tudja, hogy ez mit jelent.
Hát most ebben nem menjünk bele, mert a kurátor az egy nagyon komplikált kulturális jelenség. Egyébként olyan értelemben igen, hogy a kortárs művészet, a kurátor tulajdonképpen a kortárs művészetnek az alkotó társai, tulajdonképpen a kortárs művészek alkotó társait lehetne tulajdonképpen leginkább kurátornak nevezni. Igen, mert ez azért van, mert ezek a kiállítások, ezek rászorulnak arra, hogy valaki kitalálja őket. Valahogy most ha valaki, egy legtöbb kiállítást persze úgynevezett one man show, tehát egy személyes előadó, tehát amikor mondjuk Bakimének van egy gyönyörű nagy kiállítása most a Vasari Galériában Füreden, amit a kedves, kiváló tanítványom és kollégám Fehér Dávid kurátorsága alatt jött létre. Na hát például ugye ott egy viszonylag egyszerű a dolog, mert ott van egy életmű, egy nagy jelentős művész, és akkor van egy kurátor, aki kiválogatja, vagy valamilyen valahogyan kiválogatódnak azok a művek, amelyeket aztán kitesznek a falra, és azok valami rendbe kell tenni. A kortárs művészeti kiállítások nem így jönnek létre, hanem úgy, hogy a kurátor kitalál egy kurátori koncepciót, és műveket keres hozzá. Most az én esetem a Szőlősi Nagy nemes gyűjteménnyel sem ez, sem az. Tehát nekem nem az volt a dolgom, hogy kitaláljak egy kiállítást, és aztán műveket válogassak hozzá, és az sem volt a feladatom, hogy egy one-man show-t rendezek valamelyik művésznek. Egyébként lesz egy ilyen, mert ennek a gyűjteménynek az egyik legerősebb pillére az a Párizsban élő kiváló magyar geometrikus absztrakt művész Vera Molnár, aki digitális alapú művészetet csinál, egy nagyon jelentékeny figurája az európai művészet történetének, és még mindig él, jövőre lesz 100 éves. És ezért az ő ünneplése alkalmával Szőlősi Nagy és Nemes Judit úgy döntöttek, hogy a megnyitandó új gyűjteményben egy külön életműkiállítást szerveznek a Vera Molnár tiszteletére. Tehát ez egy önálló, ez egy one-man show lesz, ami majd, ha minden igaz, akkor júniusban fog megnyílni, ugyanennek az épületnek a harmadik emeletén, ahol egyébként is egy időszaki kiállító teret. Reformkorban épült szép régi villaépületnek a helyén, vagy annak az átépítését, újrahasznosításával, belső áttervezésével jött létre maga ez a jelentős kulturális központ, amit ma már nyugodtan nevezhetünk így, mert itt nem csak kiállítások lesznek, és nem csak a Szőlősi Nagy nemes gyűjteménynek a fotógyűjteményét lehet szép válogatásban látni, hanem ez kutatóhelynek is van számva, vannak kutatói szobák, és ide fog települni egy Hollandiában létrejött konstruktív, konkrét művészeti archívum is, jelentős nagy adatbázissal, sok dokumentummal. Ez Magyarországra fog kerülni, ebbe az épületbe fog kerülni, és itt lesz egy ilyen kutatóhely, ahol ez a témával lehet foglalkozni. No, tehát ez ilyen, én értem, hogy egy kulturális centrumnak a lét, egy nagy, egy nagyon jelentős innováció megítélésem szerint, nagyon régóta nem alapítottak Magyarországon ilyen nagy ívű és igényes gyűjteményt. Illetve hát intézményt inkább mondom. Na most visszatérve a kiáltásra, tehát a narratívát. Tehát ugye van egy ilyen nagyon gazdag anyag, és akkor az a kérdés, hogy mit lehetne ebből, hogyan lehetne ezt úgy kirakni. Itt egy elég nagy kiállító térről van szó, ez több száz négyzetméternyi felület, három szinten, egy teljes épületben, és mert minden más funkció a másik épületben van, tehát ez maga ez az épület teljes egészében csak kiállítási célokra szolgál. Tehát ez nagyon nagy felület, és hát hogyan lehet ebben a nagy területben ezt a gyűjteményt valahogy reprezentatív módon úgy bemutatni, hogy ez ne legyen, hogy ez érdekes is legyen, és a laikus különbség számára is érdekes legyen. Úgyhogy ez alapján jött létre az a koncepció, és elfogadták az én javaslatomat, hogy tegyük a gyűjteményt ne a nagy nevek, vagy mondjuk a nemzetközi történeti fejlődés folyamatnak a logikája mentén rendezzük el, mert ez őszintén szóval nem nagyon érdekes. Tehát a speciál az európai absztrakt művészetnek a története, mint önmagában vett történet, nem különösebben érdekes, hiszen a törvények, amelyekre ezek a művészek rájönnek, azok univerzális törvények, és így aztán egyik a másiktól, még csak az se kell, hogy egyik a másiktól kölcsönözze vagy átvegye, maguktól is rájöhetnek erre, és rá is jönnek. Tehát ilyen értelemben nem az elbeszélésnek, vagy a narratívának nem a történeti egymás után az érdekessége, és nem is az, hogy egy nemzetközi gyűjtemény, amelyben ugye van egy jelentős magyar anyag, van egy jelentős francia anyag, ugye komoly dél-amerikai művészet, németek, svájciak, tehát egy nagyon komoly nemzetközi anyagról van szó, de nem különösebben érdekes kérdés az, hogy miben különbözik egy svájci absztrakt festő egy argentintől. Mert nem nagyon különböznek. Értem, hogy abban az értelemben, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez vagy az valamilyen nemzeti sajátosság okán alakult így vagy úgy. Pont az univerzalitása miatt nem. Úgyhogy azt a megoldást találtuk ki, hogy inkább csináljunk egy olyan kiállítást, amelyik egyrészt kihasználja, hogy ilyen nagyon gazdag ez az anyag, nagyon sokféle absztrakció van benne. Másrészt fókuszál arra a problémára, amit az előbb említettem, hogy mik a képek, hogy működnek a képek, mik azok a képek, azt a címet adtuk a kiállításnak, hogy a képek játéktere, ami azt jelenti, hogy a kiállítás maga is úgy fogja föl a képeket, mint játékokat, és a kiállítást magát is, mint egy nagy játszóteret. Abban az értelemben használom itt a játék szót, hogy az egy nagyon jó, pontos metaforája annak, hogy a műalkotások hogyan működnek. Mert a műalkotások is úgy működnek, ahogyan a jó játékok működnek, hogy ismerjük a szabályokat, és akkor belépünk egy játékba, és elkezdünk játszani. És a játékot az nyeri, a játékban az van a leginkább otthon, aki a legjobb játékos, aki legjobban érti és ismeri annak a törvényszerűségeknek a variációs lehetőségét, az a gazdagságot, amit egy játék, egy sakk vagy egy kártya borzasztó gazdag világ tud lenni a maga absztrakt szabályain belül. Na, hát ugyanez a helyzet a képekkel is. A képek is absztrakt szabályok szerint épülnek föl, mindenféle játékokat lehet játszani, és az a jó néző, aki minél több ilyen játékot észrevesz a képen, és lejátszik a képen, és hogy ilyen képeket egymás mellé teszünk, és arra kérjük a nézőt, hogy nézze őket össze, és nézze meg, hogy az egyik így, a másik úgy játsza ugyanazt a játékot, és egy harmadik, meg egy negyedik, meg egy ötödik, vagy egy tizenkettedik is ugyanazt a játékot megint mennyire másként és másként játsza, de mindig ugyanazt, akkor ezzel megtanítjuk a nézőt arra, hogy hogyan is kell tulajdonképpen képeket nézni.
De azért ez egy nagy munka, így irányítani a nézőt, tehát ezt kitalálni, ezt azt a rendszert kitalálni, ami rávezeti a nézőket, hogy így nézzenek rá a képekre, az egy nem pici munka.
Nekem ez nem volt nagy munka. Azért nem, mert a művek maguk ezt elárulják. Tehát ugye csak ha az embernek már van bizonyos gyakorlatilag, hogy hogyan is kell ezeket nézni, akkor ezek maguktól adódnak. És az anyagot nagyon jól el lehet csoportosítani ennek a logikának a mentén, tehát hogy mert ugye itt szemléletes dolgokról van szó. Az a lényeg, a képeket nem kell magyarázni, mert a képek saját magukat magyarázzák. Meg kell tanulni persze ezeket a szabályokat, de ezek a szabályok nagyon egyszerű. Hát a sakknak a szabály is egyszerűek. hogy melyikkel, mivel, hogyan lehet lépni, hát az nem olyan nehéz azt megtanulni. Nem az a nehéz benne, hanem az, hogy az ember aztán annyiszor nézzen sakjátszmákat és elemezzen, hogy arra végén rájön, hogy micsoda gyönyörű játszmák is tudnak lenni. Most az, hogy milyen szépségek vannak, az csak azt tudja igazából így a sakban is föltárni, aki ezeket a szabályokat már szuverén módon tudja alkalmazni. Úgyhogy a képekkel is így van, a képe, és szerintem a legfontosabb szempont az az volt, hogy legyen élvezetes. És szerintem ez egy élvezhető kiállítás lesz.
Ez egy nagyon jó végszó, köszönöm szépen. Rényi Andrással beszélgettünk. Az ELTE művészettörténet tanszékének professzorával a Balatonfüreden április 22-én nyílik. Szőlősi Nagy András és Nemes Judit gyűjteményéből nyílik egy kiállítás Balatonfüreden. Ez volt a témánk az imént, és a kiállítás a Kerektemplom, illetve a Szívkórház közötti részen van ez az épület együttes, ahol a MOMÜ elnevezéssel modern műtár hosszabbítva az elnevezés. Tehát itt nyílik ez a fantasztikus kulturális művészeti központ, mint most megtudtuk, kutatóközpont is a későbbiekben. Erről beszélgettünk az imént. Ez mostantól mindig nyitva lesz, tehát nem egy időszaki kiállítás, aki megy nyaralni Balatonfüredre nézze. Köszönöm szépen, András, a beszélgetést.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15:35-kor ismételjük. A mikrofon másik végén Gerebán Kata volt.